ביטון סטודיו.
ez a Felforgatók, a Bátrak podcastje Kadarkai Endrével. A műsort a Volvo Autó Hungária támogatta.
Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének. A Felforgatók podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral. Orvosi műszerekkel kereskedett, járta a világot, de érezte, hogy ez nem az igazi. Aztán, mint oly sokaknál, nála is jött egy sorsszerű találkozás. Eszenyenikővel került egy társaságba. Ebből aztán lett egy lemez, majd egy színdarab. Ma pedig ott tartunk, hogy több mint 10 éve működik az Orlai Produkciós Iroda. Az egyik legnépszerűbb magánszínház, amely leigazolta Hernádi Juditot, Kern Andrást, Kovács Patriciát és meg annyi tehetséges fiatalt. Sokáig bulvárszínházazták őket, de mára ezt is sikerült levetkőzni. Most jönnek a műsor szponzorai, majd mindezt átbeszélem Orlai Tiborral.
A Felforgatók azok az újítók, akik nem kötnek kompromisszumokat. Mi a Volvónál hiszünk abban, hogy a környezettudatosság és az élményekkel teli autózás megfér egymás mellett. Mostantól minden modellünk a legfejlettebb plug-in hibrid hajtással is rendelhető. Ultra alacsony károsanyag kibocsátás és kiváló menetdinamika egyszerre. Maradjon lendületben és közben óvja a jövőt. Volvo plug-in hibrid modellek. Mindig feltöltve.
Tudomásom szerint nem színházi körökből származtak a szüleid, viszont nagy színházbarátok voltak, ha jól tudom.
Én inkább úgy fogalmazok, hogy kultúrakedvelő volt. Kultúrakedvelő családban nőttem föl. Édesanyámnak nagyon-nagyon fontos volt az, hogy gyerekkoromtól kezdve megismertessem mindent velem, ami a kultúrához hozzátartozik, illetve ahhoz a polgári értékrendhez, amivel én felnőttem.
Te menet közben sejtetted azt, hogy neked ez kijelölt út lehet?
Nem. Azt tudom, hogy gyerekkoromtól kezdve a legnagyobb vonzódásom a színház irányába volt. Én közgazdász lettem, úgy gondoltam, hogy az érdeklődési területemnek, a humán érdeklődésemnek ez inkább, ez felel meg leginkább. Meg ugye én, édesanyám orvos volt, és én utána a Medicorba helyezkedtem el. Az egy ilyen egyenes út volt, mert úgy éreztem, hogy ott van, ahhoz van valami közöm.
És ott nagy sikereket értél el?
Igen. Hát, nagy sikereket. Hát ahogy egy fiatal tudott előre lépni a szakmai ranglétrán, valóban egyre léptem előre.
Röntgengépeket szállítottatok.
Röntgen, sok minden volt. Első időben komplett kórházakkal foglalkoztunk. Tehát amikor tulajdonképpen kórházakat adtunk el Zömében, akkori szocialista országokba és fejlődő országokba. Tehát azzal foglalkoztam az elején.
Az milyen fajta örömet okozott neked?
Először is, ez talán mindig jellemző volt, hogy mindig volt bennem egy ilyen úttörő szemlélet. Tehát a saját területen, amin dolgoztam, ott megpróbáltam mindazt megreformálni, megjavítani, megújítani, újakat kitalálni ebbe a rendszerbe.
Azt miért kell?
Hát mert valamit jól akarunk csinálni. Ha valamit jól akarok csinálni, akkor szerintem nagyon fontos, hogy próbáljam azt hatékonyabban, effektívebben, gazdaságosabban, értelmesebben, munkaidőt spórolva megoldani.
A lelkesedésed, vagy ez a fajta igényszinted, az mikor kezdett el lohadni ebben az iparban, ebben a szakmában?
Ez már bőven a rendszerváltás után volt, amikor én elkezdtem azt megérezni, ez a 90-es évek vége, hogy akkor azért már főleg inkább itthoni kórház beszerzésekkel foglalkoztunk, vagy például mi voltunk az elsők, akik elkezdtük kórházaknak ajánlani, hogy a beszerzésekek erre tendereket írjanak ki, amit ugye most közbeszerzésként hívnak. Mi voltunk az első cég, aki tendereket írt ki kórházaknak. És igazából nekem ott lett egy kicsit fájdalmas ez a dolog, amikor azt kezdtem el megérezni, hogy a beszerzéseket nem feltétlenül a betegek érdeke, vagy az optimális beszerzés határozza meg, hanem egyéb érdekek is ebbe beleszámítanak. És itt nem feltétlenül beszélek korrupcióról, de láttam, hogy nem mindig voltak optimális döntések. És ez egy idő után elkedvetlenített, és akkor ez nagyon egy időben zajlott azzal, amikor Eszenyi Enikővel egy társaságban találkoztam, és úgy hirtelen egyik pillanatról a másikra bent találtam magam a színházi világban.
Te így utólag visszagondolom mindenre, ezt a vakszerencse számlájára írod?
Hát nyilván az, hogy én Enikővel egy társaságban találkoztam, ahol neki pont egy olyan emberre volt szüksége, aki szervezőkészséggel, logisztikai érzékkel rendelkezik, ez nyilván a vakszerencse. De az, hogy erre én nyitott voltam, és az, hogy én nekem ez egy másodpercig nem okozott gondolkodást, hogy én ezzel elkezdjek foglalkozni, akkor még a mindennapi munkám mellett természetesen, az nyilván nem a vakszerencse kérdése. Ugye nagyon sokáig én Enikővel dolgoztam együtt, és úgy jöttek létre az új produkciók, nagyon sok szép közös élményünk és eredményünk volt, és akkor 2006 volt az, amikor az önálló területre léptem, és ez ugye a 6-7-6 tánc volt, és ez talán ezt érzem az életem egyik legnagyobb szerencséjének, amiért örök hálával tartozom Vári Évának, Kulka Jánosnak és Ilán Eltádnak, hogy rögtön egy nagyon nagy sikerű produkció jött létre, ami egyrészt az anyagi biztonságát megteremtette ennek a területnek, másrészt a szakmai elfogadás irányába óriási. Mindig azt szoktam mondani, hogy ők legalizáltak engem ebben a szakmában. Most is azt mondom, hogy én nem művészember vagyok, én nem értek a művészet, ez nyilvánvalóan nagyon sokat változott, és sokkal több minden látok már, mint amit láttam 97-ben, amikor ez indult, de nem hiszem magam arra alkalmasnak, hogy én most majd megrendezzek egy színdarabot. Nem vagyok erre én alkalmas. Én arra vagyok alkalmas, hogy nagyon sok szálat mozgassak egy irányba, és ez a sok szál utána összeálljon egy teljes képpé, egy teljes előadássá.
Volt olyan szerinted, amikor láttál valamit, ami szerinted rossz irányba megy, és te beleavatkoztál?
Nem, mert ehhez nincs az én belső szabályrendszerem szerint, erre nincs jogom. Én megbíztam egy alkotócsapatot, X hónappal a bemutató előtt ennek az előadásának a létrehozására. Ővelük megállapodtam, átadtam nekik ennek a minden feltételrendszerét, innentől kezdve nekem ki kell tartanom mellettük a bemutatóig.
Akkor is, hogyha tudod, hogy fejjel mentek a falnak.
Igen. Nyilván jeleznem lehet a rendezőnek, hogy valami nekem nem tetszik, nem így érzem, ellentmondást látok, problémát látok.
Meg is teszed, gondolom.
Természetesen, de mindezt úgy, hogy nem tudálékosan és nem irányító vezetői elvárásrendszer megfogalmazásba, hanem mindegy néző kételjeit fogalmazom meg, vagy egy megnéző kételjeit, vagy problémáit fogalmazom meg.
Mondok egy konkrét esetet, és talán úgy egyszerűbb, hogy akkor ezt tegyük is tisztába. Verebes István Tólik című könyvében felidéz egy történetet, nevezetesen azt, hogy Kern András és Hernád Judit kétszereplős darabját az ő tudta nélkül a két színész, állítja Verebes, a megjelentek szerint, kvázi átigazította, átrendezte, és rólad annyit ír, hogy állítólag ez a te tudtoddal történt. Uh-huh. Ez igaz?
Ez egy nagyon, nagyon kényes és nagyon nehéz próbaidőszak volt.
Ugye Verebes rendezte a darabot.
Verebes István rendezte a darabot. Nagyon régen nem dolgoztak így együtt, hárman együtt. Nagyon várták ezt a közös munkát. És valahogy eléggé nehézkesen ment ez a próbaidőszak. Voltak feszültségek, sértődések, rossz mondatok ebben az egész folyamatban. Odáig fajult el ez a belső feszültség, ami azt eredményezte, hogy egyik fél se volt már nyitott a másik félnek a véleményére. A színészek úgy döntöttek, hogy ezt ők így ebben a formában nem szeretnék tovább csinálni. Az, hogy ez mennyire volt a háta mögött, azért ez egy picit, ez egy árnyaltabb kép ennél. Ez odáig vezetett, hogy nagyon feszült helyzet teremtődött, és így igazából a legvégét már annak nem volt részese Verebes István.
Magyarul más került színpadra, mint amit a Verebes István
megálmodott. Ne, én ezt nem gondolom, hogy más került. Itt nem, szó sincs arról, hogy más került. Itt a változások a lebonyolításáról volt szó.
Tehát az eljárás sérelmezi valószínűleg.
Igen, tehát itt nem, itt alapvetően nem sérült, amit ő rendezett. Egyáltalán itt a változásoknak, nagyon sok változás van annak a darabban, abban a darabban, és a változásoknak a lebonyolításáról volt szó.
Ti ezt, vagy te ilyenkor menedzserként ezt, hogy intézed ezt követően Verebessel?
Ez egy szörnyű, nehéz helyzet volt.
Ha már másod csinálnád?
Nem tudom. Én akkor nem tudtam megoldást, és én most sem biztos, hogy tudnék arra a helyzetre megoldást. Nem volt feloldható az a feszültség, ami volt. Viszont a bemutatónak meg kellett lennie, és azért az, hogy Verebes István kilépett ebből a munkafolyamatból, az az ő döntése volt.
Ha jól értem, akkor ez a mai napig nincs feloldva.
Nincs.
Verebes szerinted fog még rendezni Orlai produkcióval?
Én nyitott vagyok, tehát én nem zárom el ki ezt a dolgot. Itt az a kérdés, hogy ő benne ez mennyire erős tüske, amit fel tud-e engedni, meg mennyire fogja tudni objektíven kívülről nézni ezt az egész helyzetet, és mennyire fogja látni mindenki ebben a saját hibáját. Hozzá hangsúlyozom, mint mindig ilyen helyzetben soha senki nem egy valaki a hibás, mindenki a maga részét hozzátette. Itt az a kérdés, hogy mindenki tud-e objektív döntés, vagy véleményt alkotni a saját szerepéről.
Bánt az, amikor téged, vagy titeket, hogy lebulvár színházaznak?
Ez azért most egy kicsit már változott. Régebben volt, hogy bulvár színházaztak minket.
Rosszul esett?
Nekem nem az esett rosszul, hogy bulvár színházaztak, mert az, hogy bulvár színház vagy nem bulvár, az a lényeg, hogy jó színház vagy nem jó színház, megy a néző vagy nem megy a néző.
Itt ez az ismérv a te szempontodból?
Engem ez az, hogy jó előadás, nem, hogy jó előadás születette, és hogy a közönséget érdekli-e. Nem az a fontos, hogy valami százszor menjen teltházzal, mert van olyan előadás, amit úgy hozunk létre, és tudjuk, hogy az maximum 20-25-öt fog menni, de az megtalálja a közönséget. Amikor az anyagi biztonság megteremtődött, és amikor mondtam, hogy a Fédra Fitness-szel elindult egy művészszínházi vonal is a mi területünkön, akkor én egyre gyakrabban hoztunk létre abban az időben főleg monodrámákat, amelyben ugye a Jurányi lett a leginkább a partnerünk, és ott kezdtük el ezeket játszani, amik már rétegszínházi előadásoknak nevezhetők. Ebben többet meg lehet említeni, talán a legismertebbek a Kripli Mari, Lázár Katival, Ötvös Andrissal, a Csemegepultos naplója, a Tenki Rékával, az Egyasszony, és a Leszámolás velem Nagy Danival, és természetesen a legsikeresebb, az Egy őrült naplója Keresztes Tamással.
A pénz az általad kínált fizetés nagyon fontos a te történetedben. Ötvös András például a Katona József Színházat hagyta ott a te kedvedért, a jobb fizetés miatt. Most hallgassuk meg őt, hogy élte meg Ötvös András azt a napot, amikor felmondott Máté Gábornál. Ő jön.
Amikor megtudtam, hogy lesz egy második kislányunk is, így nyár végén, akkor elmentem az évadnyitón, és utána felmentem hozzá az irodába, és elmondtam neki, hogy tavasszal el fogok menni, ez biztos, és hogy mindenki nagyon szeretek, de én nem tudom így ilyen körülmények között csinálni ezt a munkát itt. Nem lepődött meg, mert egy ideje nézte az életemet, mert ő volt az osztályfőnököm is. Tehát ő tudta, hogy én hogy élek, vagy az én életemben mi az, amikkel meg kell küzdeni. Ő már rég odaadta volna azt a raklappénzt, ha tudta volna. Én tudtam, hogy ő nem tudja. Ezt arra számítottam, ami történt, hogy tulajdonképpen ezt ő megérti. Megérti, és így mégis elválunk egymástól.
Nem neheztettek rád ezért a kőszínházak? Nem feltétlen Máté Gáborékra gondolok a Katona József Színházban. Van egy nagyon jeles fiatal színész. Ők nem tudják megfizetni. S vagy te? A pénzember, aki a kultúra csinálóvá váltál a szemünk, és egyszer csak azt mondod, hogy a legjobb ember jöhet hozzám, mert nálam viszont meg fog élni.
Nem tudom, hát itt őket kell inkább erről megkérdezni. Mi erről rögtön beszéltünk.
Már Máté Gábor?
Igen, természetesen, hisz ez egy fontos dolog, hogy mi megbeszéljük a dolgokat. Minden más színház igazgatójával, ha bármilyen konfliktus helyzet adódik, kulcskérdés az, hogy az ember őszintén leüljön vele, szemébe nézzen, és elmondja. Ha ezt én nem csinálom, akkor úgy gondolom, hogy alapvető emberi hibát követek el. És ez nem szakmai, vagy nem emberi hiba. Ha konfliktus helyzet van, oda nézek a szemébe, és azt mondom, hogy figyelj, ez a problémám, itt ez történt, beszéljük meg. Volt ilyen. Azt sem tagadom, hogy volt olyan megkeresés más művész színházból, színész által, aki el akart jönni, és őt például én lebeszéltem arról, hogy eljöjjön.
Miért?
Mert én úgy gondoltam, hogy ő ezt sértődésből teszi, és azt mondtam, hogy én úgy gondolom, hogy ülj le X-el és Y-nal, beszéld meg vele, hogy mi a te problémád, mit gondolsz, foglalkozzanak a te lelkeddel, a te érzéseiddel, és úgy gondolom, hogy ez egy 2-3 évvel ezelőtti történet, ez azóta helyére is került. És pont múltkor beszélgettem ezzel az illetővel, és mondtam, hogy annyira örülök, hogy én ezt tanácsoltam, és azt mondta, hogy ő is hálás nekem. Tehát, hogy ő, és egy nagyszerű emberről van szó, félreértésen, és aki boldogság lett volna vele dolgozni. De józannak kell tudni maradni. Borzasztóan fontos, hogy józan maradjon az ember. És ne csak a saját érdekeimet nézem, hanem annak az embernek az érdekét, akiről szó van. Ez szerintem egy vezetőnél az alap. Nem lehet csak saját érdekből gondolkodni.
Az nálad hol dől el, hogy ki az az ember, akihez van valami fajta kémiád? Mert nem biztos, hogy minden színésszel.
Biztos, hogy nem. Itt a színészeken lévő teher is sokkal nagyobb. Tehát adott esetben egy kőszínházban egy próbaidőszak a színpadon zajlik, műszakkal, mindennel együtt. Nálunk próbaterembe, sokszor adott esetben egy lakásba, és bizony nincs egy asszisztensülött, és bizony van, amikor utána a elpakolásba a színészeknek is részt kell venni. Én megpróbálom, mindaddig, ameddig nem veszélyezteti az előadásnak a minőségét, én megpróbálok feladatokat összevonni.
Volt, hogy vissza kellett lépni egyet, és azt mondtad, hogy lehet, hogy ezt egy kicsit most túl racionalizáltam.
Igen, volt. És akkor plusz egy ember belekerült. Abszolút volt ilyen.
De belevágtam a szavadba, ha jól értem, van olyan színész, aki például ezeket a körülményeket, ezeket a fajta áldozatvállalásokat...
Nem tudná ugyanúgy csinálni. Igen, aki nincs ehhez hozzászokva, akinek ez lehet, hogy ő úgy élné meg, hogy ez a munkájának a rovására megy, aki ennél már kényelmesebb, és ez nem feltétlenül jelent korosztályi beosztás, mert látok fiatalba is olyat, aki erre alkalmatlan, és látok idősbe is olyat, és látok időszintben olyan, aki erre például tökéletesen alkalmas, és elfogadja ezeket a feltételeket. Ennek egyik eredménye az, hogy akik ott vannak, azoknak azért magasabb tud lenni a bérezése, másrészt pedig ezáltal tudunk több produkciót létrehozni.
Isten ments, hogy bárkinek is a zsebébe kotorásszak, de mondjuk nagyságrendek tekintetében tudsz nekem olyan értelemben segítséget adni, hogy jeles menő színészek ma Magyarországon, ahhoz képest, amit mondjuk egy nem túlságosan dotált művészszínházba keresnek, hozzád képest, ha elmennek és ott jól élnek, jól szerepelnek és sok szerepet kapnak, akkor mennyiben más az ő életük, mintha ott lettek volna? Tehát, hogy mekkora a különbség?
Olyan 40-50%-kal többet tudnak nálunk keresni.
És az előadások után kapnak pénzt?
Természetesen, igen. Nálunk kvázi úgy, hogy valaki fizetést kap, és utána túliért dolgozik, nincs. Nálunk egyértelműen előadásonkénti javadalmazás van, teljesen tiszta megbízási szerződésekkel, ami pluszban, úgy gondolom, egy motiváció egy próbaidőszakban, hogy hisz valaki a próbaidőszak az mindenki részéről egy beruházás. Részemről is beruházás, de az alkotók részéről is. A színészek is azért beruháznak, hogy utána létrejön egy előadás, amit 50-szer, 60-szor, 70-szer, 100-szor, 120-szor el tudnak játszani. Tehát ő neki az ebből a haszna, hogy egy jót csináltunk, ami sokat fog menni.
Ha jól értem, akkor te külön nem díjazod a próbaidőszakot.
Van a próbaidőszakra is, van egy bizonyos alapgázsi, de fizetés nincs. Tehát aki havi fizetés kap, van a próbaidőszakra is van egy nem nagy összegű honorárium, de ami én azt gondolom, hogy inkább a költségeiket fedezik. Durván egy próbaidőszak költségei.
Most hallgassuk meg, mit gondol mindenről Szabó Kimmel Tamás.
Engem is megkerestek már az utóbbi évben egy filmmel, elmondták, hogy 27 nap lenne, ajánlottak egy összeget, és akkor nekem pont akkor lett volna egy színházi dolgom, és azt mondtam, hogy oké, egyrészt ez baromi kevés ezért a 27 napért, viszont nekem az le kellene mondanom a színházba ezt a munkát, ami mondjuk 3 éven belül, ha jó esetben addig játszom, havi 4 előadásba, sokkal több pénzt hozna, mint amit te most ajánlasz. Tehát nekem ez már nem éri meg, akkor duplázzuk meg azt a pénzt. Hát az nem, oké, köszi, akkor nem kell dolgozni.
Egyébként milyen kötelezettségekkel jár, hogyha valaki a te társulatodban van a színészre nézve?
Én nem társulatnak nevezem, mert az ugye másfajta alkotóközösségnek tartom.
Alkotóközösség, így van,
mert,
már mondtad.
Mert ez a társulati szó, ez egészen másfajta jogi és egyéb szerződéses kötelmekkel jár, amit másképp fogalmazunk meg. Én azt ígérem minden művésznek, hogy minimum 2 vagy 3 bemutatója lesz évente, és kellő előadás száma ahhoz, hogy egy egzisztenciális anyagi biztonság legyen mögötte. Én ennyit ígérek.
De most jó üzlet a magánszínház?
Hát ugye most itt egy nagyon lényeges változás történt az elmúlt időszakban.
Ez a TAO pénz.
Ez a TAO pénz.
A ti léteteket nem veszélyeztetik.
Dehogy nem. Hát természetesen veszélyeztetni mindaddig, ameddig nem tudjuk, hogy milyen olyan új rendszer lép életbe, amely biztosítani tudja a mi működésünket. Azért ez a normatív ártámogatással, amit ugye TAO rendszernek hívunk, ez egy 250-300 milliós nagyságrend volt, ami az új produkciók létrejöttéhez, és egyáltalán a vidéki utazásokhoz, a tájelőadásokhoz szükség lett. Az, hogy ezzel mi fog történni, hogy ez milyen új rendszerrel lesz pótolva, ez egy nagyon nagy kérdőjel. Az, hogy ebbe a magánszínházakra is úgy dönt a kormányzat, hogy erre szükség van, a függetlenekre és a magánszínházakra, akkor lehet, hogy ennek megvan a jövője. Ha nincs, akkor meg kell próbálni egy olyan fajta működést kialakítani, ami bizonyos értelemben szakmailag visszalépést jelent. Az már most látszik, hogy kevesebb a vidéki fellépés.
Szerinted eljöhet az a pont Orlai Tibor esetén, hogy egyszer azt mondja, hisz már egyszer váltott pályát, hogy egyszer azt mondja, hogy hagyom az egészet a fenébe. Kifújt, elvesztettem a motivációm, az érdeklődésem, az igényszintem már nem e felé tendál. Ezt már nem tudom megreformálni jobban, ezt a műfajt.
Ez inkább akkor következhet be, amikor úgy érzem, hogy egy ellehetetlenített helyzetben vagyunk. Ha egy ilyen helyzet kialakul, akkor vegetálni, én azt gondolom, hogy ahhoz már öreg vagyok. Ez senkinek nem jó. Tehát az a nézőnek nem jó, a színésznek nem jó, a háttérmunkásoknak nem jó, és természetesen nekem se jó, hisz nem építek, hanem lebontok. Nyilván fel kell vállalni adott esetben, hogy az ember háttérbe vonul.
Tudnál?
Nézd, én szerintem ez egy emberi erő és tartás kérdés, hogy ezt meg tudjuk-e csinálni, vagy nem. Volt már ilyen részem, amikor egy olyan ember céget ismertem, aki egy csodálatos fejlődésen ment keresztül, és aztán észrevettem, hogy ez az ember lett ennek a cégnek, a fejlődésének a gátja. Remélem, nekem lesz annyi erőm és tudásom és értékítéletem, hogy ebben az esetben én háttérbe tudjak lépni, vagy vissza tudjak vonulni.
Mint mindannyiunknak, a felforgatóknak is szükségük van feltöltődésre, ami aztán hajtja őket előre a maguk útján. Most megtudhatjuk, miből merítenek ők. Az inspirációs blokk támogatója a Volvo Autó Hungária.
egy színházi ember, egy üzletember nagyon sokfajta információból, ihletettségből kell, hogy végül is döntsön, dolgozzon. Te honnan nyered az inspirációdat?
Számomra nagyon fontos azoknak az embereknek a szeretete, együvé tartozás érzés azokkal az emberekkel, akikkel együtt dolgozok szorosan. Ez nagyon lényeges inspiráció számomra. Mert ez rögtön inspirál engem arra, hogy számukra is egy biztonságot tudjak megteremteni. Ez egy nagyon fontos inspiráció. Hazudnék, ha azt nem mondanám, hogy nyilvánvalóan a taps, a siker az nem tartozik az inspirációhoz. Természetesen hozzá tartozik. De számomra az is inspiráció, amikor valami olyan dolog születik a kezeink alatt, ami olyan értéket hordoz, olyan dologról beszél, ami tabu téma, amivel nem szeretnek szembenézni az emberek, amit kerülünk. Ez is egy inspiráció, hogy mert feladatunk van, tehát nyilvánvalóan a színházi emberek közéleti emberek is. Tehát innentől kezdve nekünk van társadalmi felelősségvállalásunk is. Számomra ez mindig is az volt, hogy merjünk beszélni olyan kérdésekről, amit kerülni szoktunk. Legyen az a másság, családon belüli erőszak, antiszemitizmus, idős fiatal ellentét, és a betegségek kérdése. Ez számomra mindenképpen egy erős inspiráció, hogyha ezt a területet én tovább tudom építeni.
A feltöltődést hozó élményeket a Volvo Autó Hungáriának köszönhetjük.
Orlai Tibor példája azt mutatja meg, hogy van élet az államilag finanszírozott színházakon kívül is. És lehet mindezt őszintén, együttműködően és kedvesen is csinálni. A világot a felforgatók teszik jobb helyé. Konfliktusokat vállalnak, mert hisznek ügyeikben. Nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. Jövő héten az egyik legnépszerűbb magyar pszichológust, Almási Kittit hallgathatjuk a felforgatókban. A mai adás szerkesztője Ferkai Marcell, a vágó Dósa Márton, a zenei szerkesztő Szűcs Dániel, a produkciós vezető Pentelényi Kovács Tímea, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Én Kadarkai Endre vagyok, legyetek felforgatók ti is!
A műsort a Volvo Autó Hungária támogatta.
Beaton Studio.